Isten tiszteletünk megáldása legyen az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örökkévaló, igaz Isten. Amen. Foglaljuk el a helyünket. A 329. énekünket keressük. 329. énekünknek. Bocsánat, 328. énekünknek az első versét keressük. 328. énekünk. Jöjjetek Krisztus dicsérni. 6 verse van, és mind a 6 verset fogjuk énekelni. Jöjjetek Krisztus dicsérni. Isten ígére figyeljünk, amint ma szól hozzánk, meg van írva a János evangéliumában, az első résznek a 14-től 18-ig terjedő verseiben. És az ige testé lett, és lakozott mi közöttünk. És láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. János bizonyságot tett ő róla, és kiáltott mondván. Ő volt, akiről mondám, aki utánam jő előttem lett, mert előbb volt nálamnál. És az ő teljességéből vettünk mindnyájan kegyelmet is kegyelemért. Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem pedig és az igazság Jézus Krisztus által. Az Istent soha senki nem látta. Az egyszülött fiú, aki az atya kebelében van, az jelentette ki őt. A kegyelemnek Ura, áldja és szentelje meg az ő üzenetét a mi szívünkben. Üljetek ezért, imádkozzunk. Kegyelmes Istenünk, azért vagyunk itt, mert hívtál. És azért hívtál, mert szólni akarsz hozzánk. Mi még a saját életünket sem ismerjük igazán, a gondolataink is sokszor összekúszálódnak, de te jobban ismersz minket önmagunknál. És tudod, hogy melyikünknek mire van szüksége. Hogy mi lapul ott meg az ünnepi köntös alatt. Hány olyan gondolat, amely neked nem tetszik, hány olyan kérdés, amelyre nincs még feleletünk, hány olyan érzés, amelynek lehet, hogy éppen csillapítására van szükség. Legyen kegyelmes hozzánk a te akaratod, a te szereteted, újíts meg minket, tégy figyelmessé a te ígédnek hallgatására. Add, hogy mindenikünk külön-külön ajándékot kaphasson a te ígédből, amelyel élhet, amelyel innen eltávozhat. Hallgass meg imádságunkat, áld meg Isten tiszteletünket. Amen. Az ige hirdetésére és annak meghallgatására készüljünk most. Előtte mondom, hogy itt elő legalább 4-5 helyet látok, amit el lehet foglalni. Tessenek nyugodtan az ének alatt előre jönni és helyet foglalni. Keressük az énekünket, tehát a 305-ös énekünknek az első és a második versét fogjuk énekelni. 305. énekünk első és második versét. Álmélkodással csodáljuk, véghetetlen szerelmet. Az előbb felolvasott igerészből, a János evangéliumának az első részéből, a 14. vers, első rész 14. vers első felét és a 18. verset olvasom. Ezekben az ígékben Isten ígéje számunkra így szól. És az íge testé lett és lakozott mi közöttünk. Az Isten soha senki nem látta. Az egyszülött fiú az, aki az atya kebelében van, az jelentette ki őt. eddig a mai igénk. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, hozzászoktunk ahhoz, hogy a karácsonyi evangélium az mindig az érzelmeinkre hasson, ezért vesszük körül magunkat azokkal a csodás dolgokkal, amelyek egy kicsit felelevenítik, vagy felerősítik bennünk azt, hogy ünnep van, ilyenkor a szokásaink is egy kicsit megváltoznak, ünnepélyesebbé lesznek még a mozdulatok is, de lehet, hogy belül bennünk semmi nem változik, vagy nagyon kevés. Amikor az ember egy ilyen kinyilatkoztatást hall vagy olvas, hogy az ige testé lett, akkor emögé, ha oda nézne az ember, akkor nem csak egy karácsonyi jászolbölcsöt látna, nem csak az első karácsonynak a csodás történetét idézné fel önmagában, hanem lehet keresni valami mélyebbet, valami többet, ami nem csak egy ünnepi időre szóló, vagy egy ünnepi szakaszra szóló üzenet, hanem az egész életünkre nézve. Nos, az ige testé lett, ez tulajdonképpen azt jelenti, amit máshol az egyik evangélium így fogalmaz meg, hogy velünk az Isten. Minden napon. Milyen jó dolog úgy elindítani a kisgyermeket a keresztség alkalmával, hogy Istennek, Jézusnak van egy ígérete, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ezt mi tudjuk. El is fogadjuk. Talán sokszor élünk is vele, van, amikor nem, van, amikor elfeledkezünk arról, hogy Krisztusnak ez az ígérete megáll, hogy ez mindig igaz. Akkor is igaz, amikor fiatalok vagyunk, amikor középkorúak, vagy éppen idősek. Akkor is, amikor egészségesek vagyunk, és akkor is, amikor betegek. Amikor szomorúak vagyunk, vagy amikor tele vagyunk vigalommal. Hiszen az is nekünk adatot ajándékul. Az ige testé lett, azt jelenti tehát ezen a karácsonyon is, hogy Krisztus megerősíti bennünk annak a hitét, hogy ő mindig, mindenkor velünk van. És azokat a helyzeteket jól ismeri, amiben éppen ott van az életünk. Egy régi írást olvastam valakinek az emlékezéseit, egy vietnámi háborús emlék, egy magasrangú pilótát a gépével együtt lelőnek, és ő sikeresen földre száll, mert az ejtőernyője jól működik, és így megúszta a halálos balesetet. Eltelik néhány év, és egy esti vendéglős vacsora alkalmával valaki ráköszön, és ő nem tudja, hogy az ki, rákérdez, és az mondja, hogy én vagyok az az ember, aki az ön ejtőernyőjét annak idején összefogtam, összerendezgettem, és önt ez az ejtőernyő mentette meg. Hazamegy ez a pilóta, aki megúszta a szerencsétlenséget, és azon éjszaka azon gondolkodott, hogy milyen különös, hogy az ő élete olyan emberek kezébe volt, akiket nem is ismert. Ki tudta, hogy van egy olyan ember, aki ejtőernyőket hajtogat. Aztán végig gondolta, hogy mennyi minden helyzetben van valaki, aki az ő életébe részt vállal. És én ezt megpróbáltam tovább gondolni, erre az alkalomra készülve, hogy tényleg milyen sokszor nem is tudjuk, hogy kik működnek közre, amikor az életünket éljük, akiket nem is ismerünk. Ki tudja azt, amikor felülünk egy buszra vagy metróra, hogy ki az, aki vezeti azt a szerelvényt? Mi van mögötte? Milyen élet? Milyen bánata vagy milyen öröme? Ki tudja azt, amikor oda teszi az életét valaki orvosnak a kezébe, hogy mi van mögötte, milyen élet? Aki rendezi az ő ejtőernyőjének ezeket a fodrait, összerendezi, hogy abból valami jó jöjjön ki. És így aztán a végtelenségig lehetne mondani, hogy kik azok, akiket nem is ismerünk, és mégis az életünknek részeseivé válnak. Gondoljuk csak végig, hogy mi azokat tudjuk igazából megjeleníteni, akik ott élnek körülöttünk, akikhez lehet kiáltani, akik képesek rajtunk segíteni, akik együtt tudnak örülni az örülőkkel és sírni a sírókkal, de hát messze ennél sokkal többről van szó. Nos, én úgy gondoltam, hogy ez az ige testélet azt jelenti, hogy az Isten az ő földi világában Krisztus által embereket használ fel ahhoz, hogy egy ilyen kölcsönhatásban mi élni tudjunk. Olyan egyszerű sokszor az élet, amikor úgy magától oldódnak meg dolgok. Amikor nem arra gondolunk, hogy azért, hogy valami megoldódjon, valakik imádkoztak, valakik valamit tettek, egy parányi mozdulatot talán, egy elhangzott szót, és attól valami elindult, vagy valami tovább indult. Az, hogy a krisztusi ígéret, hogy veletek vagyok minden napon a világ végezetéig, valahol itt csúcsosodik ki, hogy nincsenek napok, nincsenek esztendők, nincsenek karácsonyok, amelyekben ne sokan vennének részt az életünkre nézve, és ami mögött egyetlen nagy hatalom van, az Isten hatalma. El lehet menekülni akárhova a világ elől, ezt idézőjelben mondom. Lehet, hogy úgy hisszük, hogy a mi magányosságunk úgy magányosság, hogy abban senki nem vesz részt, és azért érezzük magunkat ennyire magányosnak, egyedülvalónak. Nos, tudjuk meg ebből az igéből, hogy nem vagyunk egyedül. Mindig ott van valaki, akin keresztül az Isten üzenni akar. Az más dolog, hogy süketek vagyunk sokszor ezekre az üzenetekre. Más dolog, hogy elfordítjuk a tekintetünket, vagy éppen megtagadjuk a hozzánk jövő segítséget, mert úgy képzeljük, hogy nekünk most kell ez a szenvedés, a magányosságnak ez a szenvedése. Azt mondja János evangéliuma, hogy láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének a dicsőségét. Érezte valaki azt, hogy ő az Isten dicsőségére született? Hogy azért van ez a földi életünk, mert megvan, és azért vagyunk itt, vagy lehetünk itt. Mert az Isten rajtunk keresztül az ő dicsőségét akarja megmutatni. Nos, nem hiszem, hogy sokan jelentkeznénk. Inkább azt mondanánk, hogy az Isten dicsősége az valami olyan fennkölt, olyan csodálatos, olyan ragyogó, hogy nem ilyen emberi testekre van szüksége ahhoz, hogy az ő dicsősége látszódjon. És mégis így van. Az Isten dicsősége bennünk s rajtunk keresztül látszik, vagy kellene látszódjon ebben a világban. A világ várja az Isten fiainak a megjelenését. Várja, hogy a mi karácsonyunknak legyen valamiféle olyan csillogása, amelyet nem mi magunk terveztünk meg, vagy kiviteleztünk, hanem ami az Istentől való. Miért van az, hogy annyira örülünk egy-egy kisgyermek mosolyának, hogy el tudunk mosolyogni akkor is, mosolygunk akkor is, amikor különben fáj valamink, vagy éppen a lelkünk nehéz terhek alatt nyög. Azért, mert abban a mosolyban is ott van valahol az Isten dicsősége. Ezeket fel kell fedezni, ezekkel érdemes élni. Ezek, így mondja az evangélium, hogy kegyelmek, kegyelmi ajándékok, teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Nos, erre a kegyelemre amit mi már nem is nagyon értünk, hogy igazából micsoda, az Isten fel akarja hívni a figyelmünket. Azt akarja mondani, hogy ez a karácsony is egy kegyelmi ajándék, hogy ott lehettünk, ahol voltunk, és ott lehetünk, ahol most vagyunk. Akár az is kegyelem, hogy mi hallhatjuk azt, amit az Isten számunkra megüzen. És ennek a kegyelemnek, ennek a dicsőségnek vannak tanúi. János bizonyságot tett róla, és kiáltott. Elmondta, hogy ő mit tapasztalt. Ő azt tapasztalta, hogy az, aki megszületett karácsonykor, az valaki olyan, aki sokkal hamarabb lett, mint ő. Aki, és erről már szó volt egyik ünnepi istentiszteleten, ott volt a világ teremtésekor. Ott volt akkor, amikor mi még meg sem voltunk az életünknek azokban a pillanataiban sem, amikor ennek az egész világnak a terve megszületett. Egyetlen valaki tudta, hogy ebbe a tervbe benne van az életünk, maga az örökkévaló Isten. János valamit megérzett ebből az evangéliumi csodából, és ezért kiáltja és mondja az övéinek, hogy az, aki a dicsőséget jelenti az életetekben, az már akkor megvolt, amikor ti még sehol nem voltatok. Aztán eljut oda, ami az utolsó gondolata ennek a mai igének, hogy az Isten soha senki nem látta, de valaki kijelentette, megmutatta őt, és ez Jézus. Az életnek sok-sok területe van, amikor olyan jó lenne, hogy az ember úgy látná azt, aki maga Isten. Aki úgy elvárná, hogy odahajoljon, megsimogassa, és azt mondja, hogy itt vagyok melletted, és nekem van hatalmam arra, hogy a te dolgaidat rendezzem. És mégis ez a láthatatlan Isten ott van, sokszor megtapasztalható, megkereshető, rátalálható, anélkül, hogy mi valamit is tennénk. Ezek azok a kegyelmi pillanatok, amikor az ember egyszer csak szembe találja magát azokkal a megoldásokkal, amihez ő semmit nem tett hozzá, és az Istentől tudja, hogy ezt ajándékként kapta. Hadd olvassak fel, ha szabad, egy olyan történetet, amelynek lehet, hogy mi magunk is tanúi lehetünk, de az átélői is. Ezt én az ünnep előtt olvastam egy interjúból, és lehet, hogy nagyon sokunk számára tanulságos. Egy olyan ember adta ezt az interjút, aki orvos, aki tudós, aki tisztában volt az élet biológiai dolgaival, és aki egyszer csak idős, egész idős korában beteg lett. És ebben a betegségben, amikor az ember azt hiszi, hogy csak a halál van jelen, az elmúlás, és ebbe bele kell törődni, egyszer csak valaki megszólítja, és azt kérdi, na és hogy áll az ő életében ezzel a halálos sebbel, hogy áll szembe? És erre ezt mondja, azért írtam le, vagy hoztam el szóról-szóra, hogy ne úgy tévedjek. Megváltoztatja az embert egy ilyen betegség? Kérdi a riporter. Egész életemben ateista voltam, de mióta szembesültem a betegséggel, elkezdtem másképp látni az életet. 10 hete már úgy nézett ki, hogy elmegyek. Most pedig itt vagyok, és jól érzem magam. Minden este a mindenhatóhoz fohászkodom, és megköszönöm neki ezt. Nem tudom, ki ez a mindenható. De mivel egy csodának érzem, amit tett velem, megköszönöm neki, hogy ez a nap is megvolt, és talán hasznos is volt. Számomra is furcsa, az ember magatartását mennyire képes befolyásolni egy ilyen esemény. Nos, tanuljunk belőle. Lehet, hogy sokszor tényleg igaz az, hogy nem tudom, hogy ki ez. Nem tudom, hogy miért nyúlt bele az életembe. Nem tudom, hogy miért adott még napokat a napjaimhoz. De a mindenhatóhoz mégis imádkozom. És elkérem, vagy elveszem tőle azokat a napokat, amiket még adott. Hihetetlen nagy erő tud lenni ez nem csak annak az embernek az életébe, aki végigéli a halálos kornak ezeket a rettenetes napjait, és utána úgy tud felébredni, hogy jöhet a halál, mert van mindenható. Nem mondja ki, hogy az örök élet letéteményese. Nem mondja ki azt, hogy tisztán s világosan látja, hogy ki az. De valami olyat mond, ami karácsonyi üzenetünkkel egybecseng. Hát az Isten úgy látszik, ott is munkálkodik, és akkor is munkálkodik, amikor nem is tudunk róla. És ha valaki leéli ateistaként az egész életét, és az utolsó pillanataiban vagy heteiben így az Isten keresésére indul, akkor érdemes volt talán azt a karácsonyt is megérni, amit az ő számára ez a karácsony hozott. Meddig kellett várnia annak a teremtő úrnak, hogy valaki megtérjen hozzá? 70 vagy 80 évet? Mennyit kell várnia a mi számunkra? Mireánk, hogy mi is egyszer csak elindulunk, és azt mondjuk, hogy most már tudjuk, hogy az, ami eddig történt, az nem véletlenségből, hanem az Isten atyai akaratából és tanácsából jő. Nos, az ige testé lett, és ez a test ott mozog, ott munkálkodik, ott küzd, ha úgy tetszik, mi érettünk és a mi életünkért. És nem csak azért, hogy néhány héttel meghosszabbodjon a földi élet, hanem azért, hogy kiteljesedjen maga az örökké valóság, hiszen Jézus azért született, hogy nekünk örök életünk legyen. Ezt ne feledjük el. És ha az ige testé lett, ezért lett, hogy nekünk megnyíljon az Isten országának kapuja. Csendesedjünk el, és kérjünk ezért Istentől áldást az életünkre.